Ez itt az Élet meg minden. Podcast és blog a világmindenség visel dolgairól és korunk hőseiről, akik segítenek eligazodni a felfordulásban. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Nem messze Pozsonytól és nem messze Budapesttől a 90-es években létezett egy majdhogy nem terror állam, ahol a magyar lakta csalló közben a maffia volt az úr.
Hát ennél kegyetlenebb dolgot, hogy végignézed, hogy a fiadból vadállat lesz, és nem tudod megállítani, mert annyira erős a közeg, és annyira nem tud mit tenni egy olyan helyen, ahol kilép a lakásból, és már a liftben elkapják, és megpróbálják behálózni.
A bűnvádi eljárások még ma is tartanak. Legkevesebb 150 gyilkosságot írnak a lakosságot is félelemben tartó pápai klán számlájára. Ám arra 20 évet kellett várni, hogy valaki elkezdjen beszélni a nőkről is. A nőkről, akiket megerőszakoltak.
Mind azt hitték, hogy egy abszolút egyedi eset, meg hogy igazából egyedül vannak ezzel. Hogy ezzel a szégyennel, ezzel a fájdalommal. És aztán egyre több ilyen történetet hallottam, így abszolút az jött le, hogy ez nem sok egyedi eset, hanem abszolút egy jelenség.
Hogy regényét megírhassa, Gyurica Katarina az eddig csendben lévők történeteit hallgatta meg, nem csak nőkét.
Magyarán ez a gazdag, sikeres, nagy, magas férfi éjszakánként bepisél attól, hogy eszébe jut, hogy 20 éve ezelőtt mi történt.
Tehát ez itt az Élet meg minden 9. adása, én Tóth Szabos Töltöm vagyok, ebben az epizódban pedig Gyurica Katarinával beszélgetek a Dunaszerdahelyi maffia női áldozatairól, a 20 évig tartó hallgatásokairól, és arról is, ki volt a bűnszervezetben a starter, és miért fémjelez egy egész korszakot az a szó, hogy sustyáki. A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, esszéket is olvashattok, tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek, ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Aki pedig a Spotify-on hallgatja a hallgatnivalót, ott is megtalál minket, csak keressen rá az alkalmazásban arra, hogy az élet meg minden. Vannak olyan történetek, amelyekről nem csak beszélni nehéz, hanem igazából kérdezni is. Ezért is tartok egy kicsit a következő beszélgetéstől. Pedig olyas valakit faggatok majd, aki beszélni és kérdezni is tudott arról a történetről, amely az utóbbi évtizedek egyik legmegrázóbb eseménysorozata volt Európában. És bár ezeknek az eseményeknek a helyszíne nem messze volt Pozsonytól, és nem is olyan messze Budapesttől, a mai napig a legtöbben semmit sem tudunk róla. Semmit sem tudunk arról, hogy a 90-es években létezett egy szó szerint latorállam a magyarok lakta Dél-Szlovákiában. 1999. márciusában 10 embert lőttek agyon fényes nappal a Dunaszerdahelyi Fontana bárban. Jó eséllyel ez volt Európa legkíméletlenebb alvilági leszámolása, amelynek során a három gépfegyveres támadó, a vidéket évekig rettegésben tartó pápai klán vezéreit végezte ki. A fegyveresek pár perc alatt 113 lövést adtak le, és ez a 113 lövés brutális világnak vetett véget Dunaszerdahelyen. Brutális világnak, amely több száz ember életébe került, és amely brutális világnak a titkait még ma is folyamatban lévő bűnvádi eljárások próbálják felfedni. No meg egy könyv. Gyurica Katalina regényében ennek a történetnek egy olyan részét dolgozta fel, amelyről ma sem nagyon beszélnek. Arról, mi történt a nőkkel. A nőkkel, akiket az utcáról hurcoltak el, és így lettek csoportos nemi erőszak áldozataivá. A nőkkel, akiknek eltűnt a kedvesük. A nőkkel, akiknek megbestelintették lányait, a nőkkel, akiknek mafiózóvá lett, azaz áldott jó fiúk. Bár regényről van szó, a szerző nem képzelt világot tár elénk, a könyvhöz több tucat interjút készített, amelyekben maguk az anyák, a lányok osztották meg vele történeteiket, 20 évvel az elszenvedett borzalmak után. A rendes lányok csendben sírnak. Ez annak a könyvnek a címe, amely az idén nyáron jelent meg Magyarországon, és itt ül velem a szerző, Gyurica Katalina. Katalina, köszöntelek a műsorban.
Köszönöm a meghívást.
Az első kérdésben én még nem térnék rá konkrétan a könyvre, és pontosan azért, amit itt a bevezetőben említettem, hogy hiába történt ez Pozsonyhoz is, és Budapesthez is nagyon közel ez az esemény sor, nagyon kevesen tudnak róla, úgyhogy azt gondolom, hogy sokat segíthet a hallgatóknak, ha megpróbálunk egy kicsit hátteret adni, hogy ki volt ez a pápai klán, hogy került oda, és hogy volt képes terrorban tartani egy egész országrészt?
Dunaszerdély valóban nagyon közel van Pozsonyhoz. Igazából Dél-Szlovákia fővárosa, hogyha így is lehet nevezni, így a mai napig egy teljesen, szinte teljesen magyar város. És a 90-es években, ugye 89 után nagyon képlékenyek voltak a viszonyok, és nagyon jól helyezkedett, közel volt Ausztria, közel volt Magyarország, ugye akkor még mindig ellenőrző pontok voltak a határoknál. Havel amnesztiát hirdetett, úgyhogy csomó piti bűnöző is kiszabadult a börtönökből.
Tehát amikor rendszerváltás volt, akkor volt egy általános amnesztiva.
90-es években volt egy. Sokan így hazakerültek, ugye akkor már nem volt kötelező a munka, és így szerveződtek a kisebb-nagyobb bandák, akik mindenféle piti dolgokból próbáltak megélni. A Dunaszerdáján sok volt a pénz, mármint hogy az a szociban sem volt egy szegény régió vagy szegény város. Mindenki járt fel piacozni.
Tulajdonképpen Pozsonyban. Az volt Csehszlovákia egyik éléskamrája.
Az biztos, hogy nagyon jó minőségű a talaj, vagy volt a talaj, és szinte mindenkinek volt kiskertje, fóliája, nagykertje, üvegháza, és a paradicsomot meg a hétvégén vitték föl Pozsonyba. És ebből a szorgalmasak, az ügyesek nagyon jól tudtak élni.
És erre a gazdag vidékre telepedett rá, akkor ez a pápai klánnak nevezett bűnbanda. Ők miből gazdagodtak meg? Mi biztosította a bevételüket?
Védelmi pénzek szedéséből. Egy csomó szórakozóhely nyílt, kisebb kávézók, éttermek, magánvállalkozók voltak. Voltak ilyen pletykák, hogy még a adóhatóságnál is volt bent emberük, hogy pontosan tudták, hogy ki az a magánvállalkozó, kinek mennyi a bevétele, ki mennyit adózik. És akkor megkeresték őket, és mondták, hogy fizetni fogsz, és mindenki fizetett.
Amikor a könyvedet olvastam, nekem az volt a egyik legmegdöbbentőbb része, hogy ugye sokféle maffia történetet olvasott, látott az ember, de ugye azt én legalábbis úgy könyveltem el magamban, hogy az éjszakai életet megsarcolják, az egyes boltokat megsarcolnak, de ugye a lakosság egészét békén hagyják. Ennek a klánnak, mint az derült ki a könyvből, az volt az egyik ismérve, hogy az egész lakosságot terrorizálta. Például említettél egy olyat is, hogy volt olyan, hogy az utca közepén megálltak, és feltartottak egy egész városi forgalmat.
Igen, ezt a regényben is írom, hogy van egy ilyen jelenet. Terül a dunaszerdélyek rengeteg ilyesmit, vagy hasonlót tudnak mesélni, hogy egy forgalmas úton megállt, két szembejövő autó megállt egymással, letekerték az ablakot, és elkezdtek beszélgetni. És igazából bedugult az egész város, mindenki szépen leállította a motort mögöttük, és a bekötő utcák is abszolút bedugultak, és senki nem mert dudálni, senki nem mert odaszólni, senki nem mondott semmit. Mindenki így elfordította a fejét, és úgy csinált, mint a ott se lett volna, és menjünk már haza.
És gondolom, ez csak egy volt a sok ilyen jelenet közül, amivel ők demonstrálták, hogy ők
Ez fontos volt számukra, önbizalom hiány, vagy a kisember, aki nagy hatalmat kap, ez nagyon fontos volt nekik, ez a tisztelet, ez, hogy előre kell köszönni nekik, ha nem köszöntötti elég hangosan, akkor az is ilyen problémafaktor volt. Hogy...
Tehát akkor könnyen meg is verhettek, hogyha úgy
igen,
érezték.
Igen, vannak ilyen történetek is, igen.
Milyen emberek voltak ők? Én a könyvedben találtam egy passzust, amit felolvasnék, és hát ha jó kiindul alap lehet, azt mondja, hogy egységes volt a dunaszerdahelyi mafia stílusa, az biztos. Már messziről fel lehetett őket ismerni. Olyanok voltak, mint egy Z-kategóriás hollywoodi akciófilm szereplői, aranyaklánc, szolibronz bőr, ízléstelen ruhák és fehér zokni. Abból is csak is a márkás. Ügyeltek rá, hogy kilógjon az Adidas jel, A gagyi megjelenés kegyetlen gyilkosokat takart, tudtuk róluk, hogy nem csak a levegőbe beszélnek. Ha azt mondták, megkereslek és kitípem a beled, akkor tényleg jól elintézték az illetőt. Nem tűnnek túl kifinomult okos embereknek. Hogy sikerült nekik mégis ekkora befolyást szerezni?
Hát a puszta erő abban az időben, abban a politikai környezetben az pont elég volt. Ugye ez a Macchiariera, ami önmagában egy csomó mindent magába foglal, vagy csomó mindent megmagyarázunk azzal, hogy azt mondjuk, hogy ez akkor történt, amikor Macchiar volt a hatalmon. Bármit megtehettek, nem volt semmilyen kontroll. Igazából nekik ez jó is jött, ez Macchiarnak és az embereinek a nacionalista narratívához, hogy látjátok, itt vannak ezek a vad magyarok, akik egymást gyilkolják lendélen.
Tehát ez a klán magyarokból állt.
Teljesen magyarokból állt.
Ez a tény mennyire teszi nehézé egyébként a magyar közösségben azt, hogy erről például beszéljenek manapság?
Hát ugye ez is megosztó, valaki ezt egyáltalán nem veszi faktornak, hogy magyar volt, vagy nem volt magyar, vagy ez egyáltalán nem foglalkozik, nem is emelik ki, hogy akkor milyen nemzetiségűek voltak ők, és aztán, de találkoztam olyanokkal is, akik azt mondták, hogy sokkal egyszerűbb lenne a megbocsájtás, vagy így a felismerés, vagy az egész folyamatnak az elengedése, hogyha mondjuk szlovákok lettek volna, és akkor egyszerűen rájuk lehet fogni, de hát nem, ezek a mieink voltak, és számomra a történetben ez a legkegyetlenebb, vagy ez ad neki egy ilyen iszonyatos pikantériát, hogy ez nem olyan, hogy a rózsadombon élnek a nagyon gazdagok, és valahol máshol meg a nagyon szegények, és akkor köztük van valami kapcsolatrendszer, vagy éppen nincs, és akkor utálják egymást, vagy éppen nem, hanem itt mindenki ugyanúgy élt, meg ugyanott mindenki, ugyanazon a lakótelepen, ugyanabban a blokkban, a 8 emeletesben tudták, hogy ki lakik a 4., 6.
Tehát lehetséges az, hogy, és ez talán a regényedben is leírtad, hogy az áldozat és az elkövető egy házban lakott pár emelettel följebb.
Persze, igen.
Eszükbe se jutott kiköltözni a lakótelepi lakásból akkor is, de már amikor pénzük
tudtak,
volt?
Nem tudtak hová költözni. Mármint, hogy ki, a mafiózók,
igen.
Nem igazán. Ugye ez nem az időszak volt, és ezek nem olyan mafiózók voltak, mint amilyeneket a filmekből ismerünk, hogy akkor VIP magángéppel repülünk Monakóba, és akkor ott valami Versace nagy estei ruhába. Nem itt az autó. Volt a meghatározó faktor a márkás ruhák, de ebből is az a sportmárka. És egyáltalán senki nem akart nagy medencés házat, és...
hanem inkább otthon a lakótelepi szobába gyűjtögette a pénzt a sublódban. És akkor pár emelettel följebb élt a mafiózó, pár emelettel lejjebb pedig, akitől a pénzt szedte, mondjuk leegyszerűsítve.
Igen, leegyszerűsítve, de igen.
A korábban megjelent interjúban azt olvastam, hogy te is ott nőttél fel, nem Dunaszerdahelyen, hanem 20 kilométerrel arrébb Somorján. Mennyire volt meghatározó a te életedben ennek a mafiának az uralma ott a vidéken?
Annyira, amennyire egy bármelyik csalló közinek. Mi a történetek egy részét ismertük, hogy erről nagyon sokat beszéltek a szüleink, mindenféle búcsúkor vagy családi összejöveteleken. Hallottuk, hogy a felnőttek erről beszélnek, hogy előbb-utóbb mindig előjöttek ezek a maffia történetek, meg maffia témák. Ezek általában mindig így bagatelizálva, vagy így nevetgélve, vagy éppen azt ecsetelték, hogy milyen bambák voltak, vagy mennyire tanulatlanok, és mennyi hibát elkövettek, és... Meg mikor fegyverekről, meg gyilkosságról volt szó, akkor is nagyon, hát nagyon vicceskedve, ilyen komikus jelenetként ábrázolták ezeket.
Hány gyilkosság is fűződhet ennek a bandának a tevékenységhez?
Nem tudjuk, fogalmunk sincs.
Én olvastam olyat, hogy minimum 150.
Mit tartunk annak, mint nem, mi az, amit valóban a rendőrség felgöngyölített, mi az, amit csak a dunaszerdahelyiek tudtak, vagy éppen azok, akik ott voltak a közelben. Sok mindent nem tudunk még abból az időszakból.
A regényednek a epilógusában volt egy érdekes jelenet, leírtad, hogy neked a mindennapokban volt egy ilyen emléked, hogy már nem emlékszem pontosan, hogy talán egy játszótéren ültél, és megjelentek ezek a fekete autók, amikkel ők közlekedtek, és a szülők azonnal berángatták a gyerekeket az utcáról.
Igen, igen, ez pontosan így történt. Nem játszótér volt, hanem egy búcsú, és emlékszem, hogy a szüleim, ugye az volt, hogy vasárnap délután van, vagy szombat délután, és akkor megyünk a búcsúba, és meg beleülhetek a kacsába. És akkor megjelentek ezek a mafiózók, egy olyan focipályán, ahová mindenki tudta, hogy csak gyalog lehet bemenni, és akkor ott megjelent 3 autó, és akkor itt szépen itt szétszélettek.
És akkor mindenki mentette a szeretteit be a
igen, ilyen szépen lassan, igen. Nem ilyen sikoltozásos filmes jelenet, hanem így mindenki ilyen rémult arccal, de mindenki hazament.
Aminek egyébként nyilván megvolt az indoka, és ez a könyvedből is kiderült, mert hogy ugye nem csak férfiak estek itt áldozatul, akiket vagy megöltek, vagy eltűntek, hanem nők, akikkel más történt, méghozzá ugye a legtöbbször, vagy nagyon sok esetben nemi erőszak áldozataival váltak. Hány női áldozatról lehet tudni?
El se tudjuk képzelni. Nincsenek számok, nincsenek statisztikák, és számomra ami még rosszabb, hogy nincsenek történetek se. Hogy nem tudjuk. Hogy igazából egészen addig, még én elkezdtem a regényemmel foglalkozni, meg elkezdtem interjúkat készíteni, de mindig abba botlottam, hogy akkor mondtam, hogy hát, de arról is beszélnek, hogy Dunaszerdahelyen hány fiatal lány esett lett tömeges vagy csoportos nemi erőszak áldozata, akkor mindig legyintettek, hogy fú, azok a kis csajok csak azért mentek oda, meg mind önszántából ment oda, és mind azt akarta, tudta, hogy mi lesz a vége. Hogy így nagyon erősen bagatelizálták, és nagyon erősen ment az áldozathibáztatás. Nagyon sok visszajelzés érkezik most így a regényemre, és sokan férfiak is írják, hogy hát ezt nem is gondolták, hogy ez így volt, vagy ilyesmit érezhet egy nő.
Hogyan akadtál bele egyáltalán ebbe a történetbe? Ugye említetted, beszéltél, hogy a gyerekkorodban, akkor még nem tudom hány éves voltál, amikor ezek az események zajlottak, de kisiskolás, ahogy visszaemlékszem. De hogy jött a késztetés arra, hogy ezzel elkezdjél foglalkozni?
Elkezdtem róla hangosan beszélni. Elkezdtem róla a barátaimnak, a környezetemnek, a családomnak, és minél jobban belelovaltam magam, és minél több mindent társtam elő, annál lelkesebb voltam, és annál erősebben vitt a lendület, meg vitt tovább az, hogy ezzel soha senki nem foglalkozott, a maffia női áldozatai annyira el vannak felejtve, és nem csak a dunaszerdei 90-es évekbeliek, hanem hogy azt mondjuk, hogy maffia történet, akkor kijön egy csomó sorozat, van egy csomó film, csomó regény akármi, és az általában egy férfi történet. Vagy a kisember bukása, vagy a rossz gyerekkel, vagy bármilyen aspektusból megközelítve, de a nők, az, hogy mit élnek át a nők körülöttük, arról elég kevés szó esik.
Tehát, ha jól értem, pont azért kezdtél el hangosan beszélni erről, mert mindenki hallgatott körülötted erről a részéről.
Ha azt mondtuk, hogy dunaszerdahelyi maffia 90-es évek, akkor, hogyha beírjuk a Google-ba, akkor előjönnek az elkövetők, előjönnek az ő rémtetteik, mindenki ezzel foglalkozik. Leülök egy újságíróval beszélni, mindjárt ez az első. És mindig hangosan mondom, hogy nem érdekelnek az elkövetők. Én azt sem néztem meg, hogy néztek ki. Nem érdekel az arcuk, nem rájuk voltam kíváncsi. Egyáltalán nem indított el bennem semmi olyasmit, hogy akkor most valaminek utána járjak, vagy valamit felfedezzek, vagy hogy összefoglaljam azt, amit már olyan sok helyen leírtak. Ez abszolút nem érdekel. Tényleg ez a piti bűnöző férfi, aki azt gondolja, hogy mindent megtehet, hogy annyi mindenki foglalkozik velük, hogy én nem akarok edlenni a 50 ezerből, és nem csak amiatt, hogy most akkor így magamat így piedesztára akarom állítani, meg hogy valami mást akarok, de hogy itt van ez a rengeteg nő, akik valóban nagyon sokat szenvedtek, és soha senki nem adott nekik hangot. Soha senki nem kérdezte őket meg, mert nem volt kíváncsi az ő történetükre.
Hogy kezdtél ennek neki? Egyáltalán hogy kerültél kapcsolatba olyan nőkkel, akik hajlandóak voltak beszélni veled, hogyha ekkora volt a hallgatás ebben az ügyben?
Hát az első kör az volt, hogy a Dunaszerdahely környékén szóltam az összes ismerősömnek, hogy erről szeretnék írni, és regényt akarok írni, és hogyha ismernek valakit, aki szívesen megosztaná a történetét, és nem csak nők, hanem férfiak is, akik bármilyen áldozatai, vagy érintettek voltak, vagy szívesen mesélnének nekem arról az időszakról, akkor azokat én várom szeretettel, meg üljünk le, meg kávézzunk. És eltelt egy idő, és azt vettem észre, hogy a barátaim így jeleznek, de olyanokat mondanak, hogy figyelj, itt ez a falu, és itt egy csaj, aki itt a telefonszáma, tudom, hogy hol lakik, de hogy hát akkor keresd meg, mert ez meg ez történt vele. És így annyira döbbenetes volt, hogy tudja az egész falu, hogy mi történt ezekkel a lányokkal, tudják a nevüket, hogy hol laknak, mindenki tud mindent egy ilyen kis közösségben, és hogy ez mégse így működik, hogy ez nem egy újságírói módszer, hogy akkor becsöngetek, hogy hello, egész falu arról beszél, meg most már tudom én is, életed legnagyobb traumája volt, akarsz róla beszélni? Szóval, hogy itt azért jön az a rész, hogy most jó ember legyél, vagy jó újságíró. És ezt nem akartam meglépni. Szóval én nem akartam még egyszer így ilyen undorító aljas módon így betenni a cipőm a kinyílt ajtó, meg a küszöb közé, és ott nyomni a saját dolgaimat. Na és akkor ilyen abszolút modern eszközökkel kértem a Facebookra, hogy író vagyok, írom, hogy ezt meg szeretném írni a harmadik regényem, ami erről szól, és aki úgy érzi, az jöjjön és meséljen nekem. Férfiak, nők, bármilyen történetük van, én azt szívesen meghallgatom. És jöttek, hogy szerintem nagyon sokat segített az, hogy nem ilyen oldalról, meg ilyen alattomosan, meg ilyen körvonalakban, hanem megmondtam, hogy én regényt írok, én ott szeretném ezeket a történeteket felhasználni, meg összegyűjteni, és ehhez gyűjtök anyagot. És aki úgy érzi, az mondja.
És kik jöttek?
Jöttek férfiak is, de főleg nők, és hát az egy ilyen meghatározó, meg kemény időszak volt. Azok az emberek, akik hozzám jöttek, azok, ez is ilyen érdekes volt, hogy előtte, ugye az első találkozó előtt, akkor bennem volt így a kicsit ilyen szorongás, hogy akkor mégsem vagyok pszichológus, én nem tudom ezeket a dolgokat feloldani, vagy nem tudom, hogy mit kell kérdezni. Újságíró vagyok, iszonyatosan kíváncsi. Így magamba is vissza kellett folytanom a kérdéseimet, hogy még rákérdeztem volna három dologra, de inkább csak ott ültem, és engedtem, hogy azt mondjon magáról, vagy arról a történetről, amit ő szeretne. Akik hozzám jöttek, ők már mind olyanok voltak, hogy leültek a székre, és nem volt semmilyen small talk. Nem arról beszéltünk, hogy milyen az idő, vagy hogy nehéz volt parkolóhelyet találni a városban, hanem ilyen kerekperec. Én úgy érzem, hogy azok a nők, akik engem felkerestek, ők így napokig, vagy hetekig, hónapokig ezt így a fejükben rakták össze, és mire megérkeztek hozzám, akkor csak leültek, és ezzel a félig kész monológot ezt így elmondták nekem.
Tudnál esetleg egy tipikusnak mondható, vagy beszédes történettípust említeni, amit gyakran hallottál ezektől az emberektől?
Igen, jó ez a tipikus dolog, mert ugye ezek a nők, akik jöttek, ők mind úgy mesélték a történetüket, hogy mind azt hitték, hogy egy abszolút egyedi eset, meg hogy igazából egyedül vannak ezzel, hogy ezzel a szégyennel, ezzel a fájdalommal. És aztán egyre több ilyen történetet hallottam, hogy abszolút az jött le, hogy ez nem sok egyedi eset, hanem abszolút egy jelenség. Nagyon-nagyon sok nőt érintett, rengetegen voltak benne. Volt olyan kettő nő, aki ugye külön-külön jöttek, elmesélték a történetet, nagyon sokan elmondták azt, hogy soha senkinek nem beszéltek erről, hogy a férjüknek sem mondták soha, a szüleiknek sem, és akkor az már csak nekem állt össze a fejembe, hogy van két nő, akik barátnők. Szóval, hogy úgy élnek 40-valahány évesen, hogy amúgy jobban vannak, együtt járnak kávézgatni, meg a gyerekeket együtt hordják ide-oda, és amúgy soha nem beszéltek egymásnak arról, hogy mi történt velük a gimiben.
Mi történt miközben, egyébként velük?
Általában ők csoportos nemi erőszak áldozatai voltak.
Hogy történtek meg ezek az esetek?
Az egy történet, ami végül bekerült a regényembe is, ugye arról szól, hogy van egy másodikos, harmadikos gimnazista fiatal lány, aki szombaton otthon van, és szombat este leviszi a szemetet. És miközben leviszi a szemetet, és jön vissza a műanyag kukával, akkor megáll mellette egy ilyen fekete autó mafiózókkal teli, sőt betuszkolják az autóba, és elviszik egy egész hétvégére. Hát ilyen is hasonló esetek.
És ez tömegesnek mondható.
Igen.
Tehát ez
igen.
Rutinszerűen igen. Ez a banda, ez...
Igen. Hát ugye mi az, hogy ez az a banda? Hogy az a banda az azért elég sok emberből állt.
És ez a két nő hiába voltak barátnők, soha nem beszélt egymásnak erről. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ezek a nők teljesen egyedül maradtak ezzel a történettel.
Abszolút egyedül maradtak. Egyedül a fájdalmukkal, a traumájukkal, ott voltak egy olyan városban, ahol rengeteg ilyen nő volt, a férfiaknak se beszéltek róla, kicsit ilyen cserben hagyva is érzik magukat, hogy senki nem tudta őket megvédeni, senki nem sietett a segítségükre, senki nem akart nekik ilyen feloldozást adni. És nagyon csúnyák így a későbbi történetek is, hogy voltak olyan lányok, akiket elvittek, de aztán értük mentek megint. Hogy jöttek két hét múlva, vagy egy hónap múlva, és menni kellett. És a közösség, ahelyett, hogy valamilyen segítséget nyújtott volna lelkileg ezeknek a csajoknak, abszolút megvégezte őket. mindenféle gúnynevekkel, hogy ők azok a, és akkor volt 100 gúnynév, amit így csúfolódva az iskolába kiközösítették őket, és nevetgéltek rajtuk.
Miért nem tudta őket megvédeni a közösség egyébként? Ez újra és újra előkerült a könyvben is, meg fölötlik az emberben, hogy nem lehetett elmenni a rendőrségre, nem lehetett elmenni Pozsonyba valamilyen politikushoz, hogy csináljanak valamit?
Ugye arról rengeteg legenda szólt, hogy a rendőrségnek is van olyan része, aki érintett, meg hogy a maffia is együtt dolgozik velük. A rendőrségben nem bíztak nagyon sokan. Ugye ez még a 89 utáni időszak, meg na, hát a rendőrségben így nagyon keveseknek volt akkor bizalma, és hát fegyveres, erőteljes, 20 évesek ellen, fegyverek nélkül, konyhakéssel nem tudsz fellépni, és nem tudod megvédeni a lányadat.
Tehát itt ezek az emberek, igen, a regényben is benne van, automata fegyverekkel közlekedtek, és a rendőrség nem csinált tényleg semmit. Talán, igen, nem is talán, hanem a regényben volt egy olyan férj, aki maga is rendőr volt, és folyton magyarázta, hogy nem tud csinálni semmit. Talán azért is teszem fel ezt a kérdést, mert férfiból vagyok, hogy milyen hatása volt a férfiakra ez az érzés, hogy ők nem tudják megvédeni a szeretteiket.
Nagyon. Ugye ez is ez az elhallgatás, hogy erről nem beszélünk, hogy egy férfi, az erős férfi, ezt nem fejezik ki, és lehet, hogy ez még jobban tabusított, mint a nők ellen elkövetett erőszakok, hogy mit érez egy ilyen férj. Akkor megjelent a regényem, akkor utána kaptam egy olvasomtól, egy férfi olvasomtól egy ilyen levelet, aki leírta, hogy egy ilyen nővel él. Mármint, hogy ő tudja, hogy mi történt a feleségével, még az elején, kapcsolatuk elején ilyen fél mondattal ezt a nő így elmondta neki, és hát élete szerelme, és nagyon szereti őt, de hogy ez mekkora teher, meg mekkora súly ez így a kapcsolatukban, vannak gyerekeik is, és ha nem tud róla vele beszélni, ő sem, szóval hogy ő nem is kereste a módját, meg talán ő azt várta, hogy a felesége kezdi elmondani, a feleség meg azt várhatta, hogy a férje kérdezi. De hát azt írta, hogy valamennyire most már érti, hogy a felesége mit érezhetett utána, vagy hogy ez mi történhetett vele úgy igazából. Hát a férfiaknak is szinte ugyanolyan teher és fájdalom. Hát apák, akik ezt tudták és végignézték, és engem jelentkezett egy férfi, még a Facebook felhívásra, akivel itt Budapesten találkoztunk. Ugye, nagyon sikeres, gazdag, nagy autó, nagy vállalkozás, szép gyerekek, ilyen típus, és mondta, hogy hát az elején nagyon arrogáns volt velem, még olyanokat mondott, hogy amióta elolvasta a posztomat, azóta benne annyi érzelem kering, és aztán így fokozatosan elmondta, hogy visszajöttek így a éjszakai vizeletvisszatartási problémái. Magyarán ez a gazdag, sikeres, nagy, magas férfi éjszakánként bepisél attól, hogy eszébe jut, hogy 20 éve ezelőtt mi történt, és aztán elmondta azt is, hogy mi, és az volt, hogy hát az első szerelmét megerőszakolták előtte, és hogy nem tudta semmilyen formában ezt feldolgozni. Agresszív, néha annyira elönti az indulat, hogy megrúgdossa a kutyát. Ugye erről nem beszél, hogy miért ilyen agresszív, meg hogy mi motoszkál benne, de csak ez a düh, ami soha nem jött ki, vagy soha nem engedte ki, az ott van.
Ahogy a regényben is ugye ez a rendőr szereplő az alkoholban menekül, gondolom.
Az sok volt, az ilyen klasszikus megoldás. Azt szerintem ez nem csak erre az esetekre, hanem ilyen Közép-Kelet-Európában elég gyakori, hogy a düh és a feszültség, azt úgy temetik a férfiak, hogy alkohol.
A regényben van egy érdekes szereplő, ugye van egy olyan három nő sorsán keresztül mutatott be ezt a történetet, az egyikük egy fiatal lány, aki az előbb említett csoportos nem erőszak áldozatává válik, az egyikük egy fodlász, akinek a szeretőjét tüntetik el, és van egy anya is, akinek a fia mafiózóvá válik. Hogyan reagáltak erre egyébként az anyák, hiszen ahogy a regényből is kiderül, ezek egyszerű családok, küzdelmes élettel, és egyszer csak ugye megtörténik a rendszerváltás, és egy-két éven belül azt veszi észre, hogy szép autóval jár a fia, olyan ruhákban, amiket korábban nem kaptak meg, hogy hogy dolgozták, vagy hogy reagáltak erre az édesanyák, akiknek egyszer csak a fia ebben a galeriben feltűnt?
Hát nekik se lehetett egyszerű, semmilyen oldaláról. Ugye először a jelek, hogy észreveszi a gyerek zokniai között, ugye egy gyerek, ezt most így mondtam, de nem annyira gyerek, hanem már 20 éves, vagy 10 éves, és erejeteljében van, talál egy fegyvert, és akkor most reagálsz rá, nem reagálsz rá, de amúgy a fiad, és amúgy szereted, és amúgy ő az életed központja.
Aki okay, egyébként, bocsánat, ugyanúgy haza-haza jár a lakótelepi lakásba, tehát persze, tényleg lakik. Mindenki ott lakik egymás hegyén.
Igen, ott él. És hogy mikor szól az anya, és mikor nem, és hogy milyen ez a kapcsolat kettejük között. Hogy egy városban, ahol a mai napig nagyon fontos szerepet játszik az, hogy ki milyen autóval jár, hogy a luxus autók, a terepjárók, azok nagyon menőek, és az tényleg egy ilyen státuszszimbólum, hogy akkor ha a szülők szerepe is így eléggé súlyosbított volt. Nehéz lehetett nekik is, hát most... Az a felállás, hogy 90-es években azt mondod a gyerekednek, hogy tanulj, fiam, menj el egyetemre, végezz el valamit 5 év alatt, utána kezdj el dolgozni, és aztán, ha jól mennek a dolgaid, vehetsz egy Fiat Puntót, és itt, hogyha leengeded a gyereket, akkor a lakótelepen 2-3-mal összeáll, és pár hónap alatt, vagy pár év alatt lehet neked luxusautója. Ugye azért, ha mérlegre tesszük, akkor, vagy teszi a gyerek, aki nem kapott olyan erős alapokat, akkor ott könnyen elkallódik.
És ezek az anyák hogy számolnak el a közösség felé most, hogy az én fiam, mindenki tudja, hogy ki kicsoda, hogy ki volt, hogy reagálnak erre, hogy elfogadták azt, hogy a fiúk, ő nem az áldozat volt, hanem a tettes.
Nehéz, ez biztos, hogy egy csomó ilyen biológiai, ilyen hormon is, meg olyan annyira ilyen belénkivódott dolog, amit már nem is lehet megváltoztatni, ez az anya-gyerek kapcsolatban. Az epilógusban írtam, hogy kozmetikusnál voltam. Talán az is így hozzájátszott ahhoz, hogy elindítsam, és hogy elkezdjek ezekkel a történetekkel foglalkozni. Amikor kozmetikusnál voltam, akkor mellettem feküdt egy nő, egy ilyen anyuka, aki ilyen nagyon sokat beszélt, meg nagyon cserfes volt, és igazából mindent elmondott, hogy mit fog sütni a rétest, milyen tésztából készíti, milyen almát szedett hozzá, ki kellett takarítani az egész házat, hogy hány ablak van, meg ablakot is pucolt, meg minden. Az egész arról szólt, hogy lesz náluk egy nagy családi összejövetel, és hogy jönnek az unokák, jön a lánya, és ki mindenki jön. És akkor a végén hozzátette, hogy hát és hogy kár, hogy ezt a fia nem érhette meg, hogy milyen áldott jó gyerek volt. És hát így néztem a kozmetikus csajok arcát, akkor ilyen félmosoly, meg ilyen kikacsintás, meg ilyesmi, de hát továbbra is, nem tudom, csipették a szemöldökét, vagy masszírozták az arcát. Szóval, hogy az élet megy tovább, mindenki tudja, hogy miről beszél ez az anyuka, mármint arról a részéről, hogy az anyuka hárít, ezt így mindenki tudja, hogy az ő fia egy vadállat volt, egy haramia, hogy tőle féltek. És anyuka nem, vagy nem akarja. Vagy ezt így fontosnak érezte még a végén hozzátenni. Hát ennék egyetlenebb dolgot, hogy végignézed, hogy a fiadból vadállat lesz, és nem tudod megállítani, mert annyira erős a közeg, és annyira nem tud mit tenni egy olyan helyen, ahol kilép a lakásból, és már a liftben elkapják, és megpróbálják behálózni.
Azok a nők, akik egyébként áldozatok voltak, ők milyenek voltak? Amikor bejöttek hozzád, leültek veled, látszott rajtuk, hogy...
Igen, ezt így sokan, nagyon sokan kíváncsiak erre, hogy akkor látszik rajtuk, de hát ez nem egy betegség, vagy ez nem látszik egyáltalán. Akikkel én találkoztam, és akkor itt most hangsúlyozom, hogy akik nekem jelentkeztek, mert valószínű sokkal többen vannak, de valószínű nem is hallottak a regényemről, vagy a felhívásomról, vagy nem is foglalkoztak vele, vagy nem akartak simán erről beszélni. Azok a nők, azok nagyon összeszedettek voltak, mármint, hogy ilyen kifelé, egy ilyen nagyon sikeres életet élnek, nagyon szépek, nagyon rendezettek, családi háttérrel, sok pénzzel.
Ők már a 40-es korosztály
igen,
most ebben
igen,
az időben.
Igen, ők azok, akiknek most már nagy gyerekeik vannak gyerekeik, párat leszámítva, a párat azt így az ilyen lelki meddőség miatt, pont a csoportos nemi erőszak utáni trauma miatt nem lehet egy gyerekük. Volt egy nő, akinek azért nem lehet egy gyereke, mert mikor megerőszakolták, utána teherbe esett, és akkor így a barátnőkkel próbálták azt így megoldani, és ilyen mindenféle, hát ilyen tanyasi megoldásokkal kötődtük, meg tényleg ott a konyhapulton, és hát az ott nagyon félrement, úgyhogy azóta nem lett gyereke.
A könyvedben ugye szó van arról, hogy az erőszak után ezek a mafiózók meg is fenyegették a nőket, hogy ha nem csinálod el a gyereket, akkor megtalálunk.
Egy nőtől hallottam ezt a mondatot, és akkor beleírtam a regényembe, hogy az egyik szereplőnek, egy ilyen mafiózó szereplőnek a szájába adtam. Szóval nem tudom, hogy mennyire volt ez jelenség, vagy mennyire fenyegették utána a lányokat, szerintem a lányoknak ez eszükbe se jutott. Hogy nem kellett ezt mondani, hogy annyira evidens volt.
Te le tudtál venni valamit, hogy ezek a nők, akik megkerestek téged és beszéltek, ugye nem tudták feldolgozni ezt a traumát, hogy a jelenlegi kapcsolataikban is ez a kibeszéletlenség, ez meghatározó? Hogy...
Igen, meghatározó. Ugye már nagyon sok idő eltelt azóta, ők már megtanultak élni, már valószínű nagy részük már többet élt így, ezzel a traumával, mint előtte. Mondjuk ezt most úgy értem, hogy 16 éves volt, amikor történt, és most meg már 40-valahány évesek. Megtanulták a mindennapokat, megtanulták, hogyan kell ezt elfojtani, vagy hogy adják ki a dühüket, vagy azt, hogy kezeljék, vagy éppen nekem, vagy éppen nem tudják kezelni azóta. De nem beszélnek róla egyáltalán, nem foglalkoznak vele. Ez nincs.
Az egyik korábbi interjútban olvastam olyat is, hogy nagyon sokszor a szülésnél jön elő, vagy ez a trauma.
Minden korszakban, minden nemzetnél, a világ minden táján nagyon sok ilyen beszámoló van, hogy a nemi erőszak áldozatai, mikor terhesek lesznek, és de mondjuk egy abszolút működő, szeretetteli kapcsolatból várják a babát, és amikor jön a szülés, és jön a fájdalom, akkor a fájdalmat valahogy azzal asszociálják, azzal a fájdalommal, ami korábban történt. És erről nagyon sok nő beszámol, hogy ez egy nagyon ilyen a szülés, mint traumatikus élmény pont a nemi erőszak miatt.
Tehát akik neked beszéltek, ez előjött, ez a képlet. Egyébként számomra azért is nagyon megdöbbentő ez a hallgatás, mert ugye mi férfiak mindig azt szoktuk mondani, hogy de jó a nőknek, hogy nekik működnek ezek a kis körök, ahol beszélnek egymással. Pont a kozmetikusnál, a fodrásznál, a piacon, akárhol egy férfi soha nem beszéli ki, és valóban úgy tűnik, hogy működnek, beszélgetnek egymással, de hát pont a leglényegesebb dolog nem került elő, ez számomra döbbenetes.
A lényegtelen dolgokról sokat beszélnek, pont így talán az elfolytás miatt is, hogy valóban a piacon meg a kozmetikusnál sokat tudnak olyan dolgokról beszélni, ami nem fontos, így a hárítás miatt is, vagy... De nem, szerintem ebben nincs ilyen gender leosztás, hogy a férfiak kevésbé, mint a nők, és akkor egyiknek, hát ez, hogy amivel én most találkoztam így ezekben az utóbbi években, hogy a tömeges nemi erőszak áldozatai mennyire nem vállalják föl, vagy nem beszélnek róla, soha senkinek nem mondják, szerintem ugyanúgy működik a férfiaknál is, hogy ez tabu.
Illetve van itt még egy dolog, megint csak a regényedet olvasva tűnt fel, hogy egy olyan világról van szó, ahol valahogy nagyon erős, valószínűleg minden közösségben erős ez, de itt, mintha kifejezetten nagyon erős lett volna az a kérdés, hogy mit szólnak. Mit szólnak az emberek majd hozzá. És ez mindig előkerül talán több szereplőn is, hogy mit szólnak, hogyha kisebb koszorút, észreveszik, hogy kisebb koszorút viszek a halottaim sírjához. Mit szólnak majd, hogyha egyedül megyek ki külföldre babysittenek. És mintha ez a mit szólnak, ez valahogy az egész közösségben egy nagyon erős magába folytást jelentene, hogy mi lehet-e mögött ez a micónak kultúrája mögött.
Erre rengeteg visszajelzést kaptam, hogy ez így előjön az írólvasó találkozókon is, hogy erről így sokat nevetgélünk, meg mondunk, és mindenki meséli a saját kis történeteit. Hát ilyen, hát a vidék, a kisváros és a falu, hát a mai napig ez nagyon meghatározó. Hát ismer a szomszéd. Budapesten, ha felébredsz reggel a pizsamádban, és a sarki óvodába abba viszed el a gyerekeidet, akkor kutyát nem érdekel. A szomszédnak köszöntesz, de csak egy biccentesz egyet, nem tudnak hova rakni, nem is foglalkoznak veled. Olyan nagy ez a város, hogy annyi ember van, akivel foglalkozzanak, te nem vagy target egyáltalán. Viszont a faluba ez, hogy ki mit visel, vagy ki kivel van, vagy kivel láttak beszélgetni, és vajon mi lehet mögötte, meg kinek milyen az autója, ez annyira meghatározó.
ami azért is érdekes, mert az ember azt hinné, hogy egy kis közösségben, ahogy jobban odafigyelnek az emberek egymásra, tud kevésbé megtörténni egy ilyen drámasorozat, mint a Pápaiklánnak az uralma, de itt mintha pont ez lett volna az egyik hajtóereje, hogy a csend nagyon erősen összefüggésben lehet ezzel a Mit szólnak beidegződésével.
Hát nem tudom, hogy ezt itt párhuzamban lehet-e állítani. Az biztos, hogy én inkább azt annak tudom be, hogy annyira nagy, korlátlan hatalmat kaptak, kontrollálhatatlanul végezhettek bármit, semmilyen megtorlás nem jött utána, és egyre inkább érezték magukban ezt az adrenalint, meg azt, hogy nincs korlát, és bármit meg lehet tenni. És az egyszerű kis ember, és hiába volt a kis emberből sokkal több, nem tudtak ellenük fellépni.
Csak hogy a hallgatók is értsék ennek az ügynek a komplexitását. Ugye nagyon sok helyen lehet olvasni, hogy ebbe a Mecsiár korszakban, ami ugye a 90-es évekre esik, ez a Pápai klán, olyan teóriák terjengenek, hogy a szlovák titkos szolgálattól is kaptak különféle megbízásokat ilyen-olyan piszkos munkák elvégzésére. Tehát ez egy egészen rendkívüli és egy sajátos korszak volt Szlovákia történetében is, de innen jut eszembe egyébként, és itt el kell mondanom azt is, hogy itt nem csak a maga történet az, ami rendkívül izgalmas, hanem a regény nekem személy szerint is nagyon, nagyon tetszett, tehát egy kitűnően megírt könyvről van szó, jó dramaturgiai felépítéssel, és az egyik érdekesség egyébként, hogy a helyi, nyilván a helyi nyelvet is reprodukálod benne, amiben ugye sok szlovák jövevény szó van, vagy az ottani magyarok, a felvidéki magyarok által használt szavak, és van egy-két beszédes szó, és hogyha felsorolok egy-kettőt, hogyha megmagyaráznánk, a rögtön az elején van a báger.
Igen, ugye a regényem az itt Budapesten a Librinél jelent meg. És akkor jöttek ezek a nagy kérdések, hogy az ilyen jellegű szavakat, hogy benne lehet hagyni, vagy sem. És markoló. Mi markolónak hívjuk azt az autót, ugye, aminek van egy ilyen kis karma elől. És meg én is így használtam, hogy akkor kimarkolózzák, meg láttunk egy markolót, meg a gyerekek is így mondják. És aztán, mikor az otthoni közösségembe kezdtem el erről beszélni, és akkor emlékszem, a sógorom mondta, hogy markoló, hát az mi, hogy ő ilyet még sose hallott, és hogy az báger. És a 90-es évekről nem írhatok úgy, hogy azt teszem bele, hogy markoló, hiszen hogy az valahogy annyira előtt, vagy annyira idegen, és akkor jött az, hogy hát használjuk úgy, ahogy mi használjuk valóban csalló közben, ahogy mi beszélünk. És akkor jönnek az, hogy akkor csillagozni kell, de akkor hány csillag legyen, mi az, amit értenek, mi az, amit nem.
Báger, markoló, miért játszik ez központi szerepet ebben a történetben?
Hát az első fejezet is úgy kezdődik, hogy a főszereplő áll egy útszélen, és nézi a földeket, és ott egy markoló, egy báger, és ásnak ki valamit, és ez egy rendőrség által lezárt terület, és valamit kihalásznak a markolóval valakit.
Egyébként ez a mai napig előfordulott Dél-Szlovákiában, hogy tárnak még fel ilyen sírokat, ahol eltüntette a maffia akkoriban az áldozatait.
Igen.
Tehát még mindig 20 évvel a történtek után megjelenik egy-egy ilyen bágeres különítmény, és elkezdenek ásni.
Igen.
Következő szó, sustyáki. Ez sokszor előkerül a regényben.
Igen, hát ez is ilyen abszolút jellegzetes szava annak a időszaknak. Hát ez a suhogó, ez olyan szabadidőruha, aminek kicsit ilyen vízlepergetős, vagy ilyen, nem is tudom, ilyen csillogósabb felülete van, és ilyen nagyon papagáj színek, ez a lila-sárgával, rózsaszínkékkel, zöld a pirossal. Hogy ezek a erős, neon, és mondom azt, hogy ízléstelenül összekombinált, már anyag miatt, színek miatt, forma miatt, de emlékszem, amikor én megkaptam életem első lila sustyákiát, hát az nem is tudom, az felért mindennel, a sokkal meghatározóbb élmény volt, mint egy Barbie baba, hogy ez wow, nekem is végre van sustyákim. Azt úgy nagyon szerettük.
És ezt a helyi nehéz fiúk is nagy becsben tartották ezek
igen,
szerint.
Igen, mindenki. Igen.
Van egy ilyen kifejezés, vagy szó, hogy starter. Ez mit akart?
Ez is használatos a mai napig. Ez volt az egy funkció, Ez valaki, aki a mafiózóknak az autójába beül, és bestartolja, és beindítja az autót. Ugye nagyon gyakoriak voltak abban az időben az autó alá, vagy az autóra szerelt bombák, és ezek általában gyújtáskor robbantak. Ugye a starter volt az, aki vállalta ezt a kockázatot, és akkor így élte a mafiózók mellett.
Tehát ő kapott mindig valami pénzt azért, hogy
beindította a kocsit. Hát, vagy ő is része volt a bandának, de egyértelmű volt, hogy ő a starter.
A Bágerhöz kapcsolódik egy kicsit shooter.
Ez kicsit olyan, hogy hetedik éve élek Budapesten, és a mai napig előjön így a férjemmel való együttléte során az, hogy de hát ezt így mondjuk, de nem, ezt biztos nem mondjuk így, az mi? És akkor így beszélünk egymás mellett, vagy hogy a shooter, hát én ilyenkig meg voltam győződve, az egy magyar szó. De nem, mert ti ezt másképp használjátok, és ez a shooter, ugye? Ez a apró kavicsos, igen. Ez a shooter nálunk. De ezt, hogyha elmész fel vidékre, vagy a én kis közösségembe, és azoknak azt mondod, hogy a shooter nem magyar szó, akkor mindenkinek leesne az álla.
És ez hogy is került elő a könyvbe, ez a szó? Azt hiszem úgy, hogy ha jól emlékszem, hogy bebetonozták ezeket az embereket sokszor, az áldozatokat, és akkor shooter visznek hozzá, így figyeltem föl rá. Riflé kabát, ez is nekem szokatlan volt.
De riflé az a farmer.
Uh-huh. Nem hallottam soha, lehet, hogy Magyarországon is használják, nem vagyok egy divat diktátor, de nekem újként hatott monterka.
Az a kantáros munkásruha. Ez a kék, mint amilyet a kisvakond is visel.
Aha.
Hogy ez is ilyen meghatározó, nagyon sok munkás a mai napig olyanban. Ez ilyen vastagabb, ilyen strapabíróbb anyagból készült munkásoknak.
Ranolki?
Ranolki.
Ranolki, nem tudom,
Ranolki.
Mivel írtam.
Az a sült krumpli. Az egy sima szlovák szó. De mi nagyon sokan így használják.
Erről a sült krumpli jutott eszembe egyébként a regénynek egy jelenetében is van róla szó, de talán máshol is beszélt róla. Ez a kettős kisebbségi lét a magyaroknál, hogy hallgatás megint beugrott, hogy nem mernek beszélni egymásnak arról, de minthogyha amikor elmennek Pozsonyba, akkor nem mernek megszólalni szlovákul sem. Tehát, hogy mintha lenne egy ilyen kettős dolog ebben.
De ugye a szlovákiai magyaroknak egy része, ezt mindig oda kell tenni, mert nyilván vannak, akik nagyon jól beszélnek szlovákul, de nagyon sokan vannak olyanok, akik nem. De ez így a rossz iskolai rendszernek köszönhető, és hogy a magyar gyerekeket a mai napig úgy tanítják az iskolában, hogy a szlovákot nem mint idegen nyelvet, hanem a szlovák irodalmat tanítanak a magyar gyerekeknek.
Szlovákul.
Most el tudod képzelni, hogy most ott vagy 10 éves gyerek, és akkor meg kell neki tanulni a ilyen 19. századi mindenféle verseket, meg versli részleteket, meg mindenféle furcsa novellákat olvas a háborús időkből. Nem hiszem, hogy nekünk is rengeteg ilyet kellett olvasni, meg ilyenről kellett írni, meg beszámolni, meg minden. És főleg annyira ilyen visszatetsző volt, vagy annyira utáltuk. Hát ott voltunk 10-valahány évesen, és akkor ugye a szlovák háború, két háború közti irodalommal kellett foglalkozni, és hát annyira nem érdekelt. Hát inkább néztük a Bravo kört, vagy bármit, és abból sokkal több szlovák szó, vagy cseh szó ránk ragadt, mint a Riszavá Jalovicából.
Az, hogy ez ennyire büntetlenül garázdálkodhattak ezek emberek éveken keresztül. Lehet ennek köze, hogy ez egy zárt közösség volt, és kifelé mondjuk nem szaladt senki Pozsonyba, mert nem bízott a szlovákokban? Lehetett egy ilyen, ennek a kisebbségi létnek is egy ilyen következménye?
Meg az a kisember története valahol, hogy ők nem azok voltak, akik Pozsonyba mentek volna, és mindenféle petíciókat írtak volna, és jogszövegeket fogalmaztak volna meg, vagy megszólaltak volna egy politikust. Nem, hanem inkább ez a szégyennel, félelemmel belefőlünk. Tegnap ott is túléltük, a mai napot is túl fogjuk, holnap is valahogy lesz.
Van itt még egy szó, amit kiírtam, a kuklács.
Igen, és ennek is kerestem a magyar megfelelőjét, ugye ez a terror elhállításnak az emberei, akik ilyen maszkot viselnek, és a szemük van ki. Ilyen nagy, magas, feketébe öltözött férfiak, akik így abszolút ilyen gladiátorokra emlékeztetnek, csak a szeme van ki. Ennek mi a neve?
Kommandóst mondanék talán.
Kommandós, igen. A kommandós.
Azért is hagytam ide a végére a listának, mert ugye, amit említettem a bevezetőben, hogy ért véget ennek a pápai klánnak az uralma, hogy 1999. március 25, ha jól emlékszem, egy nevezetes dátum. Három ilyen kuklács kommandós rontott be a Fontana bárba, és ugye az ott tartózkodó egész vezérkart, maffia vezérkart lemészárolta percek alatt. És amikor először találkoztam veled, és beszélgettünk az interjúról, mondtál erről egy nagyon érdekes dolgot, hogy ez olyan, mint az ottani magyaroknak, mint a szeptember 11. Hogy ez hogy értette?
Igen, ez nagyon sokan emlékeznek így a mai napig pontosan arra, hogy mit csináltak éppen akkor, vagy ki hozta a hírt, honnan tudták meg. Ezt így én is tudom pontosan, hogy erről mennyit beszéltünk utána az iskolában, hogy az ott volt a büfé mellett, és ez egy ilyen téma volt, mert mindenki erről beszélt. Szóval hogy egész régió ezzel foglalkozott mindenki, ugye jöttek a pletyegák, mindenki, sokan voltak, akik úgy csináltak, hogy sokkal többet tudnának. Valahogy mindenki úgy érzi, így a mai napig ott tudja a tutit, és ő tudja igazából, hogy kik voltak az elkövetők, és hogy is ment az egész. Hogy erről, ez így visszajön meg, hogy emlékszem, amikor még elkezdtem erről beszélni, hogy miről írok, akkor egy csomó ember jött, hogy fú, én emlékszem, hogy ekkor láttam, meg akkor láttam, és volt egy lány, aki tőlünk származik, és Amerikában volt akkor éppen cserediákként, és mondta, hogy úristen, én pontosan emlékszek, hogy a CNN-en néztem, és hogy leesett az állunk, hogy ez nálunk történik. Hogy ez így mindenkinek benne van az emlékezetében. Ez valahol ez a mi történelmünk egy része.
Ugye lehet tudni azt, hogy azért ez a maffia történetben is egy példátlan kegyetlenségű leszámolás volt, ezért minden nap sehol nem történik ilyesmi, még a legkíméletlenebb vidékeken sem. Hogy reagáltak egyébként ott a helyben, a városban az emberek erre?
Örültek. Azokon a helyeken, ahol védelmi pénzt jártak szedni, ott ingyen csapolták a sört, ott buli volt. Abszolút ilyen városi fesztivál, ilyen falunapszerű állapot is volt. Aztán persze voltak olyanok, akik hordták a mécseseket a helyszínre, zokogó kisírt szemekkel. Voltak ilyenek, voltak ilyen nők is.
Azt akik emléktáblát vitték. Is kapott még ott az a pár ember. Az előbb említettem ezt a három kuklácsot, hogy nem hivatalosan, ugye nem a szlovák terror elhárításról van szó, szóval azóta is különböző verziók vannak, hogy orosz bérgyilkosok, vagy rivális banda volt az elkövető. Ez kiderült egyébként azóta, hogy
Rengeteg legenda van, rengeteg... Ez kicsit, hogy bele sem menjünk, mert így annyi teória van, hogy azt a 15-öt se bírnám felsorolni, vagy a 15-öt felsorolnék, akkor biztos kapnék egy kommentet, hogy pont a 16-at, ami az igazság, azt hagytam ki. Úgyhogy ez kicsit ilyen... Nem is tudom, ez ilyen összeesküvés elméletes akár, hogy mindenki úgy érzi, hogy tudja a tutit.
Ami viszont tény, ugye, hogy a mai napig folynak bűnvádi eljárások ezekhez kapcsolódó ügyekben és a megtorláshoz kapcsolódó ügyekben. Talán nem érdektelen az sem, hogy egy kicsit magadról beszéljél, mert volt már róla szó, hogy ott nőttél fel a környéken, de nem ott végezted az iskoláidat. Mit is végeztél egyébként?
Hát én Somorján születtem, és Somorján jártam a magyar tanítási nyelvű általános iskolába, és aztán a város másik szélére a magyar gimnáziumba, és utána kezdtem el művészettörténetet tanulni Nagyszombatban.
És művészettörténetet végeztél ezek szerint? De nem lettél művészettörténész.
Hát vagy mi az, hogy művészettörténésznek lenni, vagy... Nem tudom, hogyha azt mondják, hogy ez egy ilyen bölcsészkari szak, amiből az ember lehet bármi. Hát az, hogy művészettörténetet végeztem, az meghatároz egy csomó mindent az életemben. Volt egy ilyen online kereskedésem is, ahol kortárs képzőművészeti alkotásokat árusítottunk, és az abszolút mondjuk kapcsolódhatott, vagy mondhatjuk így, hogy kapcsolódik a művészettörténethez. Én a szikkeimben is, vagy a regényeimben is, hogy ez így mindig előjön az, hogy most... mit értünk a művészet alatt, vagy járunk-e galériába, vagy mi az a szép. Én abszolút művészettörténész vagyok.
De itt az életrajzodban azért olvastam pár olyan dolgot, amit nehéz bekötni hozzá. Például, hogy az USA-ban éjszakai mozitakarító. Ez nem tudom, hogy jött.
Hát ez a fiatal voltam, kellett a pénz. Ez pontosan az a kategória. Szerintem így a mai napig, de akkor, mikor én voltam egyetemista, nagyon erősen ment, hogy ki lehetett menni. Az a work and travel programok, nyarakat tölteni Amerikában, és akkor mentünk mi is a barátnőkkel, és kellett a munka, és akkor éjszaka kellett mozit takarítani.
Egyiptom idegenvezetés, amit azért jegyzek meg, mert majd ez fontos lesz egy másik könyv szempontjából.
Hát én nagyon akartam utazni, iszonyatosan vágytam exotikus országokba, és volt egy pozsonyi utazási irodának volt egy ilyen castingja, ahol azt mondták, hogy animátorokat keresnek. És akkor meg fogalmam sem volt, hogy mit jelent az, hogy animátor, de elmentem, és végül kiválasztottak. Hát nem volt egy nagy, hogy is mondjam, nem atomfizikusokat keresnek. És úgy kezdtem, hogy 20 évesen, vagy 19 évesen, nem is tudom hány éves voltam, hogy egy ilyen luxus egyiptomi rezortban nyugdíjas német csoportoknak tartottam naponta többször vízi aerobikot.
Hát ez az animátor, hogy neki...
Hát mindenféle animátor van, aki így valamennyire szórakoztat, és akkor van olyan, aki gyerekekkel foglalkozik, valaki sporttal, valaki, nem tudom, vízi aerobikot tart, valaki focit vezet, és hogy mind ilyen nagyon pos, meg nagyon jó helyeken, hogy vannak animátorok, akik a szórakozásért felelnek. És akkor így kezdtem, és akkor voltam gyerekekkel is foglalkoztam egy következő szezonban, aztán már voltam idegenvezető asszisztens, aztán voltam idegenvezető, és ugye azt mondják, hogy a idegenvezetés az így nagyon erősen kapcsolódhat a művészet történethez, hát szerintem egyáltalán nem kapcsolódott. Ugye a nagy része az arról szólt, hogy hol a WC. Nagyon sok embernek volt Egyiptomban ilyen mindenféle hasmenése, meg mindenféle gyomor problémája. A csoportban egy turnusban legalább egy ember mindig volt, aki elveszítette az útlevelét, vagy kirabolták, akkor mindig a nagykövetségre kellett menni, és akkor az iratokat kellett intézni. És sokkal inkább ilyen szervezési dolgok voltak azok, amikkel én foglalkoztam.
És hány évig tartott ez az idegenvezetősködés?
Hát, ugye mindig az volt, hogy kimentem májusban, vagy április végén, és akkor október-novemberben jöttem haza, és közben jártam egyetemre, meg aztán egyetem után is mentem. 5-6, valami ilyesmi.
Ezt azért is kérdeztem, mert ugye ebből az időszakból is született egy könyved, méghozzá ez is egy elég rázós témáról, méghozzá olyan nőkről, akik azért utaznak ezekbe a közel-keleti országokban, hogy ott férfiak kényeztessék őket, vagy a figyelmüket finoman szólva megvásárolják. Miről van itt szó? Milyen jelenségről? Ugye ennek a könyvnek a címe Szökés Egyiptomba volt, és nem a Szent Családot kell elképzelni, egyáltalán nem.
Milyen puhán, vagy ilyen diplomatikusan próbáltál fogalmazni.
Láthatom, hogy a keményebb részeket te fogalmazd meg.
Hát ez abszolút a szexturizmus. Ugye azt mondjuk, hogy szexturizmus, akkor mindjárt valamilyen idősebb kövére férfit képzelünk el, aki elmegy Dél-Kelet-Ázsiába. De hát ott egyértelműen elmondja, hogy mit szeretne, megegyeznek az árban, és mindenki tudja, hogy mi a dolga a végén, hogy fizetni kell. És nagyon sok nő, nem csak Magyarországról, hanem a V4-es tagállamok közül is, nagyon sokan járnak ezekbe a, most idézőjelesen azt mondom, hogy olcsó helyekre, ahová chartergépek járnak, Törökország, Tunézia, Egyiptom. A tehetősebbek és a nyugatiak azok főleg Kenyába járnak, Tanzániába, de az nekünk eléggé elérhetetlen, az így magyar pénztárcának eléggé megfizethetetlen az a nyaralás. És hát mennek ezek a nők, otthon lestrapáltnak érzik magukat, otthon anyukának érzik magukat, otthon azt érzik már, hogy már nem nők, hogy senki sem értékel igazán őket, hogy nem szólnak hozzájuk kedvesen a férfiak, a férjük se, a barátjuk se, és akkor elmennek, és akkor rögtön az első este, vagy a másik este ott van egy pincér, Mohamed, aki azt mondja, hogy beautiful, és soha nem látott még ilyen szép nőt. És ez a nő, ez abszolút úgy érzi, hogy újra 20 éves, hogy újra előjönnek ugyanazok a dolgok, amire annyira vágyott. És innentől kezdve ugyanúgy működik, mint ahogy a férfiak és a dél-kelet-ázsiai nők között. De hát itt azért kell az, hogy ez a szerelembeesés érzése, hogy el kell menni a tengerpartra, sétálni a naplementébe, kell szépeket mondani, hogy nem csak a csupa szexről szól az egész, hanem így egy héten átvaló ilyen szerelem, flört, vagy románc, vagy bárminek nevezzük. Egy esetek nagy részében mindenkinek világos, hogy aztán a nő hazamegy a végén és fizet, de azért ez még sincs így kimondva.
De ha jól értem, akkor ez az egy üzletág ott ezekben a szállodákban, ahol ezek a helyi férfiak ezt a szolgáltatást nyújtják, csak egy kicsit jobban kell leplezni, mint mondjuk egy bordélyházban.
Igen, mennyire kell leplezni? Hát mindenki tudja, hogy ez így működik. Sok olyan nő van, aki nem tudja, hogy ez ennyire jelenség, akkor ő azt hiszi, hogy ez valóban szerelem az, amit ő érez. Az még lehet, de az, hogy a fiú az már valószínű nem biztos, hogy azt érzi. Ugye tegyük hozzá, hogy ezek muszlim országok. Hogy ott az nem úgy működik, hogy elmegy egy muszlim fiú az egyiptomi éjszakába, és aztán találkozik a lányjal, és aztán lesz egy hétvégi románcuk, hogy ott ilyen nincs. Egyáltalán nincs. Ott csak az európai nők azok, akikkel ők el tudnak időt tölteni. De hát aztán ebben is sokan okosak, hogy voltak már olyan fiúk, akiket én néztem így hónapokon vagy éveken keresztül, akik mondták, hogy hát ők nem mennek a fiatal lányok után. Hát a fiatal lányoknak nagy az önbizalmuk, otthon is udvarol nekik akármennyi férfi, és egy 20 éves lánynak nincs sok pénze. Hát milyen pénze van? Hát ha dolgozik, akkor is kicsi pénze van, ha meg egyetemre jár, akkor még annyi se. És inkább ilyen 40-50-es nők után mentek, akik már vállás után vannak, vagy már megcsömörlött a házasságuk, vagy kicsit elhíztak, és akkor pont emiatt az önbizalmuk nem annyira erős, és akkor odaülnek mellük, és elmondják, hogy mennyire csodálatosnak érzik őket, és hogy ez bennük a szép, meg az bennük a szép, és nagyon sok nőnek ez bejött.
Olyannyira, hogy vannak olyanok, akik rendszeresen járnak ki oda ezért az élményért?
Igen, igen. Vannak olyan nők, én találkoztam olyan nővel, aki azt mondta, hogy 2 évente jár nyaralni, és ezért spórol, és nem vesz magának egy vastag téli szvettert, hanem inkább hordja a régieket, de félretesz, és elmegy Egyiptomba, és 2 hétig ő a király kisasszony, és azelőtt megcsináltatja körmeit, és műkörmel megy, és kivágott nyári ruhákat visel a strandon, és fú, ez ilyen time of my life.
De tulajdonképpen ez is a szexturizmusnak egy válfaja, azért meglepő talán, mert erről nem szoktunk beszélni, hogy a nők körében is létezik hát egy
igen,
jelenség.
Mert ugye ez is egy ilyen tabusított, hogy a férfinak vannak szexuális igényei, férfi vágyik arra, hogy egy nő akkor ott úgy ébredjen, hogy a nő simogatja a hátát, tehát ugyanúgy vágyik erre egy nő is. Ugyanúgy egy férfi férfinak akarja érezni magát, ugyanúgy a nő is. Most legyen szó arról, hogy most 40 éves vidéken él, tényleg fáradt, és lestrapált, és kiborítják a gyerekei, meg minden, attól ő még vágyik ilyen érzésekre. Ugyanúgy, mint egy férfi.
Viszont nyilván ennek is megvannak az árnyoldalai, mint a férfiak körében a szexturizmusnak, és talán jól mutatja az árnyoldalakat, hogy ezeket a férfiakat Schengen harcosoknak is szokták nevezni, hogy ez miből jön ez a kifejezés.
Nagyon sok fiú arra utazik, hogy bejusson Európában. Ugye azért ez a történet, amit én megértem, ez nem is tudom, 7 évvel ezelőtt jelent meg, az még régen a menekültáradat előtti években volt, hogy ez meg az az időszak, én akkor éltem kint, úgyhogy arról tudok beszélni, akkor nagyon sok ilyen volt, fiú volt, aki mindent megtett. Ugye voltak azok a kis pályások, akik csak így ilyen Ray-Ban napszemüvegért, meg pár száz dollárért, vagy euróért, de aztán voltak azok, akik így nem adták fel, és annyira erősen nyomták, hogy ők mindenképp, és nagyon szerelmesek, és házasodni akarnak. És voltak olyanok, akiknek sikerült is, és be is jutottak az Unióba. De hát erről aztán egy csomó ilyen tragikus történet keringett, hogy volt olyan nő, aki... jött a férje, a fiatal 20 éves kis portoltestű napbarnított Ahmed, és mikor a nő elment dolgozni, és mire visszaért, addigra teljesen kifosztotta a lakását, és azóta se látta a fickót. Úgyhogy ilyen sztorik is voltak. Lehet, hogy vannak jól működő dolgok is, csak ugye már rögtön valami így indul, azért az.
Hát igen, ezek a történetek a legritkább esetben szoktak jól végződni. Tehát ez volt a Szökés Egyiptomba című regényed, ami itt a jegyzeteim szerint 2013-ban jelent meg. De én azt mondanám, hogy most menjünk vissza az új könyvedhez, tehát a Rendes lányok csendben sírnak című regényedhez. Méghozzá azért, mert ahogy így hallgattalak, eszembe jutott, hogy mennyivel nehezebb lehetett megírni ezt az új könyvedet, hiszen itt a földjeidről írtál, a szűke pátriádról, és ezzel kapcsolatban most így eszembe jutott, hogy nem kérdeztem meg egy nagyon-nagyon fontos dolgot, nem tettem fel egy nagyon-nagyon fontos kérdést, méghozzá az, hogy mi volt a fogadtatása az új könyvednek Dunaszerdahelyen?
Amikor megjelent a könyv, akkor 10 nap alatt elfogyott, és újra kellett indítani az utánnyomást, és az Dunaszerdahely és környéke volt az, aki megvásárolta és felvásárolta a könyveket. Volt egy könyvbemutató ott, így a megjelenés utáni, nem tudom, 4. napon. És az volt, hogy a teltház volt, nagyon sokan voltak, javarészt nők, akik eljöttek, és akkor úgy volt, hogy lezajlott a beszélgetés, és hogy akkor közönségkérdések. semmilyen kérdés nem jött. Ugye általában egy író-olvasó találkozón rengeteg közönségkérdés jön. Hát arról reagálunk, még sokat így még egyszer annyi, mint a moderátori kérdések, hogy itt cseverészünk utána, és ott ilyen séri csönd. És akkor kétszer kérdezte a moderátor, és akkor itt szépen elkezdtem dedikálni, és akkor se jött még semmi. Szóval, hogy akkor kaptam virágcsokrokat, vagy köszönnék, meg ilyen. Én nagyon sejtelmes volt az egész, és aztán este, amikor hazajöttem, akkor így a Messengeren meg a Facebookon bejelöltek, és akkor írták le, hogy valami hasonló történt velük is, és hogy olvasták, és hogy érzik, meg hogy köszönik, meg ilyesmi. Nekem otthon abszolút ilyen szeretett fürdő az, ami most így körülvesz, hogy rengeteg meghívást kapok a csalóközi falvakba, kisvárosokba, nagyvárosokba, nagyon sok helyre hívnak, nagyon sok üzenetet kapok, vagy volt olyan, hogy beültem egy kávézóba, vettem magamnak egy süteményt, meg egy kávét, és ki akartam fizetni a végén, és mondták, hogy már rendezték, és aztán este szintén írt ez a nő, hogy ez ő volt, és hogy köszöni, meg így gratulálnak ilyen fura helyeken, mondjuk, mint a Billa előtti hűtő, hogy ez így él.
Az, ami egy kicsit kísérteties benne, hogy nyilvános helyeken ugyanez a csend még ott,
igen,
van,
igen.
És amikor ugye nem fenyeget az a veszély, hogy a többiek előtt is el kell mondani, akkor megosztják veled ezeket a történeteket. Összejön annyi ebből, vagy annyi inspiráció, hogy legyen folytatás?
Hát meglátjuk, ugye még egyszer ugyanezt a történetet, de hasonló cselekménye nem lehet megírni, valami mást kell. Az igazság, hogy én annyira ebbe a időszakban élek így a mai napig, hogy valószínű lesz egy, nem is kettes, nem is második rész, és nem is trilógia, és nem is olyanná dudorodik ki az egész, de valamit majd még lehet, hogy írok ebben a témában.
Egyébként meglepett az, hogy ilyen erős visszajelzés és érzelmi felindulást okozott a könyv, nem számított erre?
Hát erre nem, erre egyáltalán nem. Arra talán, hogy jobban fog fogyni, vagy többen fognak érdeklődni iránta, mint az első kettő könyvemre, ha több reakció érkezik, de az, hogy múlt héten indított el a kiadó a negyedik utánnyomást, és még mindig csak pár hónappal vagyunk a megjelenés után. Rengeteg helyre hívnak, rengeteg interjút adok, hogy most így heti 2-3, hogy ilyen nagyon sokan megkeresnek, és hát így a férjem szokta mondani, hogy van a könyv megjelenés előtt volt egy életünk, meg most van egy életünk.
Mert ugye azt érdemes hozzátenni, hogy te már Budapesten élsz, erről még nem volt szó. Hány éve is?
Hetedik éve.
És ott születettként, de mégiscsak egy kicsit vendégként jársz vissza.
Jaj, nem vendégként, de hogy én nem érzem azt, hogy vendégként mennék haza. Én hazamegyek. Abszolút ezt érzem, hogy mi mindig hazajárunk ünnepelni, hazajárunk a barátaink születésnapjára, a névnapjára, mindenre hazajárunk. Hát 2,5 óra az út. Hát van olyan ismerősöm, aki még pár év ezelőtt rácsodálkozott, hogy nem is tudta, hogy elköltöztem, mert hogy annyiszor találkozunk.
A végére hagytam egy olyan kérdést, ami motoszkál bennem, de nem biztos, hogy jól látom, és egy kicsit félve teszem fel. És visszakanyarodva a beszélgetés elejére, hogy vajon mi lehet az oka annak, ennek a csendnek, vagy ennek a kibeszéletlenségnek. Az, hogy ez megtörténhetett, és éveken át ez a közösség képtelen volt, vagy nem tudott ellene tenni, nem lehet, hogy ennek olyan történelmi oka is vannak, ugye gondolok-e a háború utáni kitelepítésekre, hogy ezt a közösséget annyira megszorongatták, tehát nem volt egy kicsit ez a közösség abban a történelmi időpontban, a 90-es években, mintha vezetők nélkül maradt volna, vagy olyan emberek nélkül, akik tudták volna, hogy mit kell egy ilyen helyzetbe csinálni.
Abszolút meg volt tépázva. Az öntudat, a nemzethez való viszony, a valláshoz való viszony. Még ugye éltek azok a nagyszülők, akik túlélték, vagy átélték a második világháború borzalmait, azt a régiót is nagyon erősen érintetten, hogy a Szlovákia területéről, és ebbe beletartozik akkor már a magyar lakta részek is, onnan indultak az első vonatok.
A koncentrációs
táborokba. Utána, ugye véget ért a háború, jött a magyarok kitelepítése, amit ugye nem is lehet a kettőt összehasonlítani nyilván, de ezt is így ilyen bagatelizálva meséljük, pedig nagyon sok olyan idős számolt be arról, hogy amikor értük jöttek, mint szlovákiai magyarokért, akkor az volt, hogy ők azt hitték, hogy hasonló, ugyanolyan sors vár rájuk, mint a zsidókra, hogy ez ugyanaz lesz, hogy ők is ugyanúgy végzik. Aztán hála az égnek nem ez történt, de ott ugyanúgy ezek a traumák, ez a mi lesz velünk, kiszámíthatatlan jövő, a család egyik felét kitelepítették, a másik fele ott maradt, aki ott marad, az inkább a szociba húzza be a fülét, farkát, ugye Csehszlovákiában magyarként. Ez szerintem mind olyan nyomás, vagy mind olyan ilyen élettapasztalat, ami után nem érzi úgy az ember, hogy nagyon erős aktivistává szeretné magát képezni, és nagyon hangosan kimondja a véleményét, és kiáll az igazság mellett, hanem kicsit ilyen meghunyászkodásra sarkal, hogy annyi rendszer volt, annyi minden történt már, hogy éljük túl, éljem túl én és a családom, és akkor majd valami lesz.
Amikor te megírtad ezt a regényt, eleve regényformát választottál, miért? Miért nem riportkönyvet írtál, mondjuk?
Hát a riportkönyv ebben a műfajban, hát el sem tudom képzelni, hogy hol lehetett volna ezt megvalósítani, úgyhogy ezt bárkit is érdekeljen igazán, hogy ne az legyen belőle, hogy ez egy nyomorpornó, hogy leülök beszélni egy nővel, és akkor ott van 15 vagy 10 csoportos nemi erőszakot átélt nőnek a története. Hogy abból, hogy az micsoda, hogy oké, hogy ezt így összeszedjük, de hogy az szerintem az egy ilyen nagyon erős nyomás, hogy ilyen igazságtalanul, ilyen nagy igazságtalanságot elszenvedett nőknek a története összesűrítve egy kötetbe.
Túl sűrű lett volna.
Sűrű, és mi végre? Én sokkal inkább azzal akartam foglalkozni, hogy mi lett utána, meg hogy, meg mint jelenség, meg ezt egy történetbe burkolva. Lehet, hogy az is egy működő út lett volna, csak én nem ezt választottam.
Ez most egy kicsit hülyén hangzik ezt megkérdezni, mert minden igazi művet nehéz megírni, de hogy nehéz volt megírni ezt neked? Hogy hatott rád ez az egész történet? Én nem biztos, hogy meg tudtam volna írni, mert ezért nekem így regényben is elég sűrű volt.
Hát nehéz volt, kemény volt. Az biztos, hogy az az időszak, amikor ezt írtam, meg főleg azok a napok, amikor úgy éltem, hogy reggel elvittem a gyerekeimet az óviba, aztán hazajöttem, és elővettem a jegyzeteimet, és ezek olyan nőknek a beszámolói voltak, akikkel nagyon sokféle durva, kegyetlen módot alkalmaztak ellenük. Ez így nagyon kikészített, hogy rémálmaim voltak éjszaka, a saját testemhez való viszonyom megváltozott, és hát ez a posztrauma, meg ez a PTSD-nek az első jelei, hogy nem bírod feldolgozni azt a tömény masszív mennyiséget, ami zúdul rád. De erről sok újságíró beszámol, sok háborús tudósító él át hasonló dolgokat, meg nehéz az áttállás, hogy az egyik pillanatban még ilyen undorító dolgokról hallgatsz, és utána meg elmész a baráti társaságodba, és ott mindenki jókedvű, mindenki iszogat, meg finom a sütemény. És hogy hogy tudod fejedbe átállítani a dolgokat, hogy visszaállni arra, hogy de hát az élet szép. És erről sokan beszámoltak azok, akik megjártak konfliktuszónákat, vagy háborúba voltak, hogy ezt így nehéz, hogy egyik pillanatban egy olyan zónában vagy, ahol az emberek az életükért küszködnek, és aztán hazajössz, és akkor valami bagatell dolgokról elkezdnek beszélni melletted. És idegesít, és zavar. Nekem is volt egy olyan időszak, mikor meg nagyon zavarta óvis anyukáknak a csiripelése. És másik oldalon meg láttam magam kívülről, hogy én nem akarok ilyen pökhend, ilyen arrogáns lenni, hogy hú, én láttam mindent, mindenhol voltam, ismerem a pokol legmélyebb bugyrát, és a ti problémátok az csak ilyen mondva csinált probléma, és szedjétek már össze magatokat, hogy én nem akarok egy ilyen nő lenni.
Mégis vállaltad ezt a pokolra szállást. Szerinted megérte? Változik ettől valami ott Dunaszerdahelyen és a tágabb Pátriádban, mondhatjuk így?
Hát az, hogy változik-e valami, azt azért erős lenne állítani. De mi az a változás? Vagy mit várunk ettől? Vagy mit várunk egy regénytől? Vagy mit várunk egy terápiától? Hogy mindig az első lépés a legnehezebb, hogyha már elkezdünk róla beszélni, hogyha valamit nevén jelezünk, és kimerjük mondani, hogy abban a régióban, abban az időben fiatal lányok váltak csoportos nemi erőszak áldozatává, és hogy igen, nagyon megviselte a hátra lévő életüket ez, a nőket ez valóban megviseli, és fontos, hogy a férfiak is elolvassák ezeket a történeteket, akkor onnantól kezdve, hogy ezek az emberek már beszélgetnek egymás között erről a regényről, és arról beszélgetnek, hogy az benne van így a régióban, így a szóbeszédben, hogy akkor ki olvasta, és kinek mi tetszett benne, vagy nem tetszett benne, vagy ki mivel tudott azonosulni, vagy ki tud valamelyik történethez még többet hozzá párosítani, hogy akkor már elindult valami. Most nem nevezném változásnak, vagy valami, nem is ilyen csodatételszerűnek, de hogyha csak egy kicsit, hogyha csak egy milliméterre előbbre mentünk, hogy egy picit is, hogyha abból a rengeteg emberből legalább csak egy van, akinek ez egy ebbe elindított valamit, és szembenézett a múltjával, és elindult a gyógyulás folyamatán, akkor már megérte.
Én nagyon reménykedem benne, hogy nem csak egy ember lesz, és nem csak pár milliméterrel fog előrébb menni ez a világ, vagy ezeknek az embereknek az élete. És a hallgatókat arra buzdítanám, hogy minél többen szerezzék be ezt a könyvet, mert ez nem csak Dunaszerdahelyen, igen, tanulságos ez a történet. Tehát a könyv címe az, hogy A rendes lányok csendben sírnak. Miért ez lett a könyvnek a címe?
Kettőfajta író létezik. Van az egyik az, aki már úgy nyitja meg az üres Word dokumentumot, hogy felírja a regény címét, és akkor van a második kategória, az vagyok én is, aki már egy leadás utáni utolsó-utolsó pillanatban, amikor már szintén nyomdába indítanák a szöveget, akkor így rászólnak ötször a kiadóból, hogy kell cím, és nem bírom magam összeszedni, és akkor a végén már nagyon elkezdek szorongani. Hát sokat gondolkodtam rajta, hogy mi legyen a címe. Ez a csönd, ez valahogy így, valahogy bele akartam tenni. Aztán volt egy ilyen ötlet, hogy legyen az a cím, hogy nem maradunk csendben. És aztán így arról így valamennyire lebeszéltek, meg én se éreztem annyira erősnek, úgyhogy engedtem magam lebeszélni. Azt mondták, hogy ez kicsit ilyen plakátos, hogy ilyen mint egy ilyen aktuál politikai üzenete lenne. Aztán valamilyen szlenget is akartam volna beletenni. Szóval annyi minden volt, de ez az utolsó napokra összesűrítve. És aztán, hogy a rendes lányok. Meg van ez a rendes dolog, ez kicsit ezzel a Mitsónakkal jön össze, hogy vannak a rendes emberek, meg a többiek, hogy vannak a rendes lányok, meg vannak a rendes fiúk, a rendes családapák, és ezek is ilyen nagyon erős sémák, hogy bele kell illeszkedni, főleg egy ilyen kisvárosi környezetben, hogy milyenek a rendes lányok. Na, de hát én remélem, hogy annak ellenére, hogy az lett a címe, hogy a rendes lányok csendben sírnak, én tényleg azt szeretném, hogy a rendes lányok már nehogy csendben, hogy hangosan sírjanak, hanem hogy egyáltalán ne sírjanak.
És ne maradjanak csendben.
Igen, és hangosak legyenek.
A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, esszéket is olvashattok, tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Aki pedig a Spotify-on hallgatja a hallgatnivalót, ott is megtalál minket, csak keressen rá az alkalmazásban arra, hogy az élet meg minden.